Szeretném bemutatni a testvéreknek Sánta Elek presbiter testvérünket, aki bizonyságtétellel készült a mai evangelizációs alkalomra. Fogadjuk szeretettel az ő szolgálatát.
Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket, Magyar Almásról presbiter vagyok, és a tiszteletes úr belőlöttem még vízbe. És egy kicsikét izgulva, de nagy örömmel teszek ennek eleget. És talán akkor azzal kezdeném, hogy novemberben hasonló kérésnek tettem eleget, és kérdeztem a sárkeresztesi nagytisztelt urat, hogy miről beszéljek. Azt mondja, elek, amit a lélek mond. Úgyhogy én most lehet, hogy kicsikét össze-vissza próbálok beszélni majd arról, amit a lélek mond. És féltem is egy kicsit, és különböző cetliáim vannak régebbről otthon, és találtam egy idézetet, egy Ámos prófétaféle idézetet. Ugye az Ámos az egy füge termesztés marhapásztor volt, és borzasztóan félt, amikor küldte az Isten ment. És hát gondoltam magamban, hogy ő az egész életét később rátette erre, hát akkor én most megpróbálom jól-rosszul összeszedni a gondolataim a testvéreknek arról az élő hitről, ami bennem lakozik. Tehát én azt gondolom, hogy nem egy klasszikus, hagyományos, egyszerű hívő ember vagyok, hanem kicsikét öntörvényű, de hívő ember vagyok, viszont tele hibákkal, emberi gyengeségekkel, mint ahogy mindegyikünkben van, és ennek az elkerülésére ugye olvasni, imádkozni és közösségbe járni kell, és ezt tettem én is a magam részéről, amikor szertartásos templomban járó helyett élő hitű ember lettem. És egyáltalán nincs most sem minden rendben az életemben, mint ahogy egyikünknek se teljes egészében, de a megoldáshoz, ami néha csak annyi, hogy elviselem a problémát, mert éppen nem tudom megváltoztatni, imádsággal erőt kapok naponta. És hát akkor konkrétabban egy kicsikét magamról. Hát nincsenek csatornos folyóinok az én hitrejutásomban, de van azért katarzis, a visszavonathatatlan végleges helyszíntől és lelkésztől független Isten hit, ami azt gondolom, hogy engem talán a földi életem végéig el fog most már kísérni. Nem könnyű volt idáig eljutni. No, magamról. Egy nagyon szegény családba születtem bele, és egy nádtetős házból, egy földes szobából mentem érettségizni. És mindenáron ebből a szegénységből ki akartam törni. És hát bőven a családi kapcsolatok, anyám második házasságaként az emberi konfliktusok látszottak, és ebből mindenáron valahogy előre akartam jutni, és sikerült is. És az Isten akkor is velem volt, amikor én arról még bőséggel nem tudtam. 30-40-50 évvel ezelőtt, nem egész 59 évvel ezelőtt a Bódás János keresztelt meg. Ez volt az első formálisan kicsi, de nagyon-nagyon nagy ajándék az életemben. A katolikus keresztanyám oda lökötte anyám, és hogy írjétek el ezt a gyereket keresztelni, és meg lettem keresztelve 55. szeptember végén. Aztán a fiatalkoromról haladtak előre az éveim, és akkor dolgozni kezdtem, agrármérnöki végzettséget szereztem, főállattenyésztő lettem a Magyar Almási Agrárszövetkezetben, később pedig abban a helyi kisfaluban 90-től polgármester lettem. Igen ám, de ahogy csak a világi módon történő előrejutással akartam előrejutni, ez borzasztó sok energiát fölemésztett, és amikor már úgy érezte a külső szemről lélő, hogy én úgymond anyagilag, egzisztenciálisan végbe jutottam, én akkor kerültem a legnagyobb válságba, mélységbe, elfogyott az erő. Az, amit még naponta nem Istentől kértem el, hanem természetesnek tartottam, hogy fölkelek és van. És elfogyott az erő, és ez a magánéleti és munkahelyi válság együttesen abba torkollott, hogy hát először is munkáját változtattam, a családi konfliktusok két felnőtt, most már bőven felnőtt nagylányommal is kiéleződtek, és ez aztán szép lassan rendeződött. De nagyon nehezen, szép lassan, nem egyik napról a másikra, hanem fokozatosan. És egy lassú építkezéssel, a Katona János nagytiszteletű úr, aki már nyugdíjas fehérvárosi segédletével jutottam élő hitre, egy hosszú, kínlódásos folyamat eredményeként. És ma már azt gondolom, hogy ezen az úton vagyok, és most már ember onnan engem nagyon nem téríthet le. Talán ennyi a történetem, még annyi, hogy amikor úgy éreztem, hogy élő hitem van, akkor beálltam most már szolgálni a presbitériumba, és most ezt második ciklusban csinálom már előtte, sima gyülekezeti tagként. Azelőtt meg ugye szertartásos templomba járó voltam, karácsony, húsvét, búcsú és egyéb van a ünnepek az ember életében. Még mit tudnék magamról mondani, meg tudom ismételni talán azt, amit önök is tudnak, hogy a hit hallásból van, de nem mindenkinek adatik meg, mert a többség a széles úton jár. És akinek nincs is hite, nem is tudja, hogy mekkora ajándék nincs még a birtokában. Aztán észre rájutni a hithez szintén nem lehet. És mivel az elején egy kicsit materialista voltam, főleg a természettudományos ismeretek hatására, ajkán megkérdeztem a unokanővéremtől, aki fiatalkorától kezdve mindig Bibliát olvasott, és sosem szakadt el az Istentől, annak ellen, hogy ő is tele van emberi hibákkal, hogy miért van a Bibliában Úr és Szolga, és miért nem egyenlő mindenki, meg miért nem rendelkezünk azonos talentumokkal. És valahogy a Hardini Anikó azt válaszolta nekem, hogy ez a mindenható szuverén döntése, nincs válasz rá. Vagy elfogadod és hiszed, vagy nem hiszel benne. És akkor még ami most már az én gondolatom, és nem egy anekdóta, hogy a hitbeli elfogadás és a lelki fejlődés kezdete, tehát a hitbeli elfogadás az tulajdonképpen egy lelki fejlődésnek a kezdete, a testi földi haláláig mindenki egy bizonyos szintre, egyedi szintre jut el, és ebben két egyforma ember nincsen. Hát talán ennyit magamról. És már az 5 percen végre jártam, amit a tiszteletes úr kiszabott, még két apróságot, hogyha keményebb ige hirdetést akarok hallani, és nem egy közepesen lágyat, mint amit a Somogyi nagytisztelet úrnak föltesznek az internetre, akkor a Takaró Károlyt szoktam hallgatni. A kelenföldi református lelkész urat, és őtet is nagyon szeretem, és akkor őtőle szeretnék most utoljára két olyan gondolatot idézni, ami egyúttal az én hitvallásom is. Tizenvalahány évvel ezelőtt értettem meg, mennyire fontos ez a mondat, hogy az életed legyen Isten tiszteleted, ne a vasárnapi egy órás templomba járásod. Tehát, hogy nincs vége, amikor kijöttünk a templomból az Isten tiszteletnek, vagy úgy próbálunk, nem tud teljesen senki, vagy úgy próbálunk élni, vagy nem úgy próbálunk élni. Ha elfogadtunk a hitet, akkor próbáljunk úgy élni. És ha visszaestünk, kikapaszkodunk, újból próbáljunk úgy élni. És akkor már csak egy gondolat, ugyanúgy őtől leszármazik, hogy a gondolat pedig úgy szól, hogy a könnyekig eljutó elérzékenyülés, sírás nem a gyenge ember szégyelni valója, hanem a már kegyelembe fogadott ember Isten lelki hullámosszára történő rákapcsolódása. Köszönöm.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt. Most pedig Varga Lajos nézőnkén presbiter testvérünk egy bódás verset készült.
Nagyon szerettem közbeszólni, én is kiegészítem, hogy én miket éreztem, vagy hasonlókat, de az én dolgom most a vers. Bódás János, dicséret. Meghódolok, Uram, előtted. Hatalmad látom, ismerem. Neked köszönhetem, hogy lettem. Te vagy teremtő Istenem. Neked köszönhetem, hogy élek, és ezer halálos buktatón nem vesztem el, hiszen te voltál megtartóm és oltalmazom. És mert az ördög zsákmánya lettem, és veszni tért az életem, hogy megszerezd a véred árán, megváltóm is lettél nekem. Áldásodat meg nem becsültem, eltaszítottam kezedet, te türelmesen csak megáldasz, mert jóság vagy és szeretet. Vigasztalás az is, ha méltán megdorgálsz, s ha néha versz, mert biztat a hit, gyermekednek tekintesz, és mint atyám nevelsz. S ha majd az életem kialszik, nem zár pokol, se sírhalom, te nálad vár az üdv, az élet, mert irgalom vagy, irgalom.
Köszönjük szépen a verset. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád ma is, és hogy te irgalom vagy, hogy te nem küldesz el magadtól bennünket. Köszönjük, hogy nyitva a kegyelem királyi ajtaja is. Köszönjük neked azt, hogy te ma is tanítani akarsz bennünket, hogy te szólni akarsz hozzánk. Köszönjük, hogy ma is elkészítettél egy ajándékot a számunkra, hogy ne menjünk haza nélküle. Köszönjük Jézus Krisztus értünk hozott áldozatodat. Köszönjük azt, hogy hihetünk te benned, hogy adtad a hit ajándékát nekünk, hogy hozzád tartozhatunk. És kérünk, hogy segíts ma is egy lépéssel közelebb hozzád. Segíts, hogy megtaláljuk azt a falat lelki kenyeret, amit te hoztál, amit te készítettél nekünk. Jöjj Szentlélek, Úristen! Amen. Kedves testvéreim, egy nagyon jól ismert történetet hoztam a mai estére. A tékozló fiú történetének az első felét olvasom fel. A Lukács írása szerint való evangélium 15. fejezetének 11. versétől ma a 19. versig. Azután így folytatta Jézus, egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának, atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjére disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az elességgel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz és ezt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Amen. Kedves testvéreim, az első nap a hazatérés témakörén belül bármilyen furcsa azt a címet kapta, hogy eltévedve az elveszett fiúról szól a mai történet. Egy megrázó történetet hoztam bevezetésképpen. Ez a történet egy amerikai katonáról szól, aki végre hazafelé tartott, miután Vietnámban harcolt, és San Franciscóban még felhívta a szüleit San Franciscóból. Anya és apa, megyek haza, de szeretnék kérni tőletek egy nagy szívességet. Szeretném hazavinni magámmal az egyik jó barátomat. Természetesen jött a válasz, örülünk, hogy megismerhetjük őt, bátran gyertek. De valamit tudnotok kell, folytatta a fiú. Valamit el kell mondanom, a háborúban ez a barátom súlyosan megsebesült. Aknára lépett és elveszítette az egyik karját és az egyik lábát. Nincs senki, aki ez mehetne. És szeretném, ha velünk lakhatna. Sajnáljuk, hogy ezt kell hallanunk, fiam. Talán segíthetünk neki egy jó helyet találni, ahol lakhat, ahol gondoskodnak róla. Nem apa és anya, én azt szeretném, ha velünk lakna. Fiam, válaszolt az apa határozottan, nem tudod, hogy mit kérsz tőlünk. Egy ilyen sérült ember szörnyű teher lenne a számunkra. Nekünk, tudod, megvan a saját életünk, és nem hagyhatjuk, hogy ilyesmi beleszóljon. Úgy gondolom, jobb lenne, hogyha hazajönnél és elfelejtenéd ezt a barátodat, majd csak elboldogul ő is valahogy. Alig, hogy ez elhangzott, a fiú letette a kagylót. A szülők nem hallottak semmi egyebet. Pár nap múlva San Franciscói rendőrség hívta fel a szülőket, értesítették őket, hogy a fiúk meghalt. Miután lezont egy épület tetejéről, a rendőrség öngyilkosságot feltételez. A gyásztól lesújtott szülők San Franciscóba utaztak, hogy azonosítsák a gyermekük holttestét, felismerték, hogy ő az, de a legnagyobb megdöbbenésükre valami mást is felfedeztek, amiről nem tudtak. Azt, hogy a fiúknak csak egy karja és egy lába volt. Testvéreim, a történetbeli szülők olyanok, mint a ma embere. Legszívesebben távol tartják magukat azoktól, akik kevésbé egészségesek, kevésbé szépek vagy okosak, mint ők. Nagy szerencsénk az, hogy nem ilyen az Isten. Az élő Isten egészen más, Isten nem így bánik velünk. Isten olyan feltétel nélküli szeretettel szeret, hogy befogad bennünket. Ez a hétnek az üzenete, hogy befogad bennünket az ő örökkévaló családjába, függetlenül attól, hogy milyen nyomorultak vagyunk. Ezt a kisebbik fiú még nem tudta. A tékozó fiú nem tudta, hogy mennyire szereti őt az édesapja. Amikor kezdődik a történet, csak a kötöttségeket látta, és úgy érezte, hogy gúzsba köpnek, úgy érezte, hogy megfullad otthon. De az apja, akkor is, mikor elmegy, mindvégig hazavárta őt. Hadd olvassam újra a 11. és 12. verseket, azután így folytatta Jézus. Egy embernek volt két fia, a fiatalabb ezt mondta az apjának, atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Nem tudjuk, mi pontosan a történetnek a háttere. De az biztos, hogy ez a kisebbik fiú már nem érezte jól magát otthon. Már nem kellett az atyai ház, elvágyódott otthonról. De az is lehet, hogy megismerkedett valakivel, és egy lány miatt vágyakozott el otthonról. Nem tudjuk, egy lelkipásztor írt erről egy színdarabot, kapott érte hideget, meleget. De lehet, hogy valóban ez volt a dologban, hogy egy lány megtetszett neki, ez nincs benne a Bibliában. Ha az én gyermekeim előállnának, hogy add ki a részünket, nagyon meglepődnék, lehet, hogy csalódást okoznék nekik, mert nagyobb összegre számítanának, de nem is tudom, hogy mit tudnék szólni, hogyha még életemben akarnák a rájuk eső részt. Képzeljük magunkat most egy pillanatra a kisebbik fiú helyébe. Lehet, hogy el is mondta a véleményét, hogy elmegyek innen, hogy elegem van. Pedig zárójelbe jegyzem meg, hogy béreseik, szolgáik voltak, tehát nem voltak szegények. Mégis úgy érzi, hogy nem jó nekem itthon. Mindenütt csak jobb lehet, mint itt, túl sok a kötöttség, túl kevés a szabadság, ismerős. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Az örökséget kéri még az édesapja életében. A kisebbik fiú nagyon nagy tiszteletlenséget tesz, amikor ezt kéri, az örökséget. Ma is nagyon durva lenne, de abban az időben még durvább volt ez. Az örökösödés természetesen történet ma is ajándékozással még a szülők életében. Tudjuk mindannyian, ráíratom a fiam vagy a leányom nevére a házat, nekünk megmarad a haszonélvezet, de itt nem erről van szó. Nem a szülők részéről indul el a dolog, hanem a fiú, ráadásul a kisebbik fiú kéri a vagyon ráeső részét. Milyen érdekes, hogy azt olvastuk, hogy mégis odaadta. Odaadta neki, ez egyébként a vagyon egyharmada volt, abban az időben ennyi járt a kisebbik fiúnak. Egy jelentős összeg lehetett. Az apja mégis odaadta neki. Engedi, elengedi, éppen azért, mert szereti. De mindig hazavárja. Mikor ez a fiú messze járt és nem gondolt haza, az apa akkor is hazavárta őt. A 13. versben azt olvastuk, hogy a fiú néhány nap múlva útra kelt, elindult, elment otthonról, ahol nem akar többé élni, és mivel összeszedett mindent, ezt olvastuk a Bibliában, valószínűleg azt tervezte, hogy nem is jön többet vissza. A kisebbik fiú elindult, hiszen volt pénze, azt gondolta, hogy minden megvan, hoztam egy kis erszényt, tele pénzzel, szemléltetésképpen. Ezzel a tele erszénnyel indult útnak, most már van pénze, ez is milyen ismerős történet. Van pénze, magabiztos, tele van vágyakkal és reménnyel, azt hiszi, hogy mindene megvan. Távoli vidékre ment, mert a saját útját akarta járni. És az én életemben úgy gondolta, hogy ne szóljon bele senki, tudom én, hogy mit akarok. Elegem volt már abból, hogy mindig azt kell csinálni, amit az apám mond, én ezt nem bírtam tovább. És mivel teljesen kilátástalannak látta otthon a helyzetét, elmegy, elindul idegenbe szerencsét próbálni. De most egy kicsit nézzük meg a másik oldalról a történetet, hogy mit élhetett át az édesapja. Hogy mit érezhetett az apja eközben. Gyakorló apaként tudom én is, hogy a gyermeknevelés az nem egyszerű dolog. Igyekszünk mind jól csinálni, de egyáltalán nem könnyű. Mind szeretnénk, ha megszeretnék az otthont a gyermekeink, a fészek melegét, ha mindig szívesen jönnének haza még felnőtt korban is. De hány édesanya és édesapa élte már, hát ugyanezt ennek ellenére, hogy mindent megtett, és elment a fiú. Becsapta az ajtót, és nem láttuk többet. És ő mit csinál? Azt látjuk, hogy elengedte. Elengedte, de onnantól kezdve mindig hazavárta. Akkor is, amikor ezt a fiú nem tudta. Testvéreim, soha ne feledjük, hogy olyan Istenünk van, akinek mindennél nagyobb öröm az, hogyha egy eltévedt, hogyha egy elveszett gyermeke hazatalál. Ő vár bennünket is. Ő ma is vár minket. Képzeljük el, hogy milyen szomorúan nézhetett az édesapa a kisebbik fiú után. Képzeljük magunkat a helyébe, hogy szerette őt, elengedte, de minden nap az volt a reménysége, hogy visszajön. Igen, akkor is szerette őt, amikor távol volt. Miért? Azért, mert az övé volt. A kisebbik fiú életében pedig úgy tűnik, hogy valóra vált egy álom. Jöhet a buli, amire vágyott, jöhetnek a nők, jöhet az italozás, és amíg volt pénz, addig valóban voltak barátok is, de milyen barátok voltak ezek? Inkább csak ivó cimborák. Hadd tegyek egy rövid kitérőt, testvéreim, talán belefér az időbe, hogyha vannak igaz barátaink, akkor nagyon érdemes megbecsülni őket. Ha kaptunk Krisztusban testvéreket, akik mellettünk állnak, akkor adjunk hálát Istennek érte. Mert jól mondja a Biblia, hogy mindig barát a barát, de testvéri a nyomorúságban válik. Ha vannak olyanok körülöttünk, akikre mindig számíthatunk, akkor köszönjük meg őket. Itt nem ilyen barátokról olvasunk a Bibliában sajnos. Gyorsan üres lett az erszény, amit megtöltve kapott tele pénzzel a tékozló fiú. Hamarosan kiürült az erszény, és már nem volt mit rázogatni, üres volt. Az az erszény, amiért olyan sokat dolgoztak. Amiért a testvére is, aki otthon maradt, az apja is, az egész család nem kis áldozatot hoztak. Oda az örökség már nincs semmije, csak ez az üres erszény maradt. A gyermekeim szeretik ezeket a kis füzeteket, ebből elhoztam egyet megmutatni, szintén szemléltetésképpen. Nagyon egyszerű illusztráció képek vannak benne, és röviden a bibliai történet, nem tudom messziről látszik-e. Az látható képen, hogy a kocsmáros úgy kirúgja üres erszénnyel a tékozló fiút, hogy a lába sem éri a földet. Nagyon szemléletes kép. Nagyon jól mutatja azt, hogy mit élhetett át ez a tékozló fiú. Elfogyott a pénz, és amikor elfogyott a pénze, akkor ez történt. Nincs pénz, elmaradtak a barátok, már nem kellett senkinek. Hamar kiderült, hogy csak egy nagy, színes, felfújt lufi volt az egész, ami gyorsan kipukkadt. Nálunk nemrég születésnapot ünnepeltünk, a középső lányomét ünnepeltük, és ma csak úgy magától az ablak mellett kipukkadt egy lufi, a feleségem szörnyen megijedt. Képzeljük el, hogy megijedhetett a tékozló fiú. Amikor rádöbben, hogy ennyi volt az egész, a szép, színes, pillanatnyi örömök egy szempillantás alatt semmivé váltak, üres az erszény, nincs már semmije. Igaz, hogy voltak pillanatnyi örömök, ismerjük el, de azután jött a magány idegenben, távoli vidéken, messze a szülői háztól hány fiatal átéli ma is. Képzeljük most magunkat az ő helyébe, már egyáltalán nem irigylésre méltó a helyzete. Sokkal inkább rossz helyzetben van, rosszabb helyzetben, mint otthon volt. A 14. versről így olvastuk, miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjére disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Testvéreim, lehet ennél mélyebbre süllyedni. Se pénz, se barát, se szép lányok, se ennivaló, nemhogy innivaló, ennivaló sincs már. Semmi nem maradt az egészből, csak a disznók vájúja. Nagyon nagy megaláztatás lett a következménye a saját útnak, amit a kisebbik fiú választott, mert éhínség támadt azon a vidéken, így olvastuk, elfogyott a pénze is, és ő ezekre nem számított, úgyhogy nélkülözni és éhezni kezdett. Előtte nem tudta otthon, hogy milyen ez, éhesen álomra hajtani a fejét. Elszegődött, tehát elment disznókat legeltetni, és szívesen jól lakott volna azzal is, amit a jószágok ettek, de senki sem adott neki. Megdöbbentő és nem várt fordulat történt az életében, már nem kellett, mert nem volt pénze, az elutasítottság érzése. Itt már nagyon elesett állapotban látjuk, megvetetté, kitaszítottá válik. Vele annyit sem törődnek, mint a disznókkal. A tékozló fiút elhagyottan, magányosan és elkeseredve látjuk. Talán te is érezted már magad így, én nem tudom, hol vagy testvérem, de Isten nagyon jól látja a szívünket. Talán te is voltál már ilyen mélyen. Tavaly egy amerikai igehirdető járt nálunk a gyülekezetbe, és a melléképületünkön a padlás sajtó néhány méteres magasságban van, de nem vezet oda semmi. Nem értette az amerikai lelkipásztor, hogy minek oda ajtó, hát nem lehet oda bejutni, nincs ott lépcső, nem vezet oda fel út, természetesen egy létrát szoktunk oda tenni, és nem értette, hogy az az ajtó mit keres ott. Egy olyan ajtó, amit nem lehet megközelíteni, elérni. Testvérem, Istenhez mindig van visszatérni út. Istenhez mindig van visszatérni út, itt van ez a fiú eltévedve, ki az, aki még nem tévedt el, vagy nem botlott meg, vagy nem bizonytalanodott el közülünk. Ki ne érezte volna már így magát közülünk, mint ez a fiú, elhagyottan, elveszve, eltévedve. Természetesen van személyes felelőssége is ennek a fiúnak, ne feledjük, hiszen rossz döntéseket hozott, és ennek vállalnia kellett a következményeit, amelyekkel nem számolt, és egyre inkább sodródott, csúszott lefelé a lejtőn. Mégis az az evangélium, az az örömhír, hogy van hazafelé vezető út. Testvéreim, Istenhez, őhozzá mindig van visszatérni út. Ezt soha ne feledjük, testvéreim, nincs az a mélység, ahonnan ő ne tudna kiemelni téged. 2000 éve ő maga ácsolt hidat, ami mennyei édesatyánk, hidat készített, utat készített nekünk, hogy mi visszatérhessünk ő hozzá. Ez a híd, tudjuk, mindannyian a kereszt, ahol Isten szent fia minden emberért az életét adta. Minden tékozló gyermekért, érted és értem is. És mi jöhetünk úgy, ahogy vagyunk. Testvéreim, legyen ma este bátorítás, hogy nem felejtett el Isten. Ahogy a tékozló fiút sem felejtett el az édesapja. 56 hideg telén hangzott el egy igehirdetésben a következő gondolat, de nagyon aktuális ma is. Abban lásd meg Isten szeretetét, hogy kell lesz az Istennek. Úgy, ahogy vagy. Méltatlanul és érdemtelenül mégis kell lesz a hatalmas Istennek. Sőt, annyira kell lesz neki, hogy inkább adta a fiát, csak hogy te ne vesz el. Inkább adta érted Krisztust, csak hogy téged megmentsen. A fiú még nem tudta, de az apja hazavárta. És itt a nyomorúságban, itt a nyomorúság után jön a fordulópont az életében, a történetben is. Ma ezekkel a versekkel fejezzük be. A 17. verstől olvasom a 19. versig. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Már nincs reménysége sem. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, én vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint véreseid közül egy. Ez a fiú ott a vájú mellett, látjuk, hogy milyen nyomorultul és milyen elveszettnek érezhette magát. És akkor magába szállt. Sok mindent elmondtam a tékozló fiúról. Engem is ismernek személyesen a testvérek, többen úgy, mint Magyar Almási lelkipásztort, van, akivel ifjúsági konferencián találkoztunk, többen a testvérek közül kapnak tőlem hetente rendszeresen körimélt, de azt még nem mondtam el, hogy én is a vájútól jövök. Azt még nem mondtam el, azt még nem tudják a testvérek, hogy én is messziről jövök, és az Isten szeretete mégis utánam nyúlt, és mégis felemelt engem. Testvéreim, én is ilyen vagyok, mint ez a kisebbik fiú, ez az én történetem. De 94 nyarán engem is utolért az ő szeretete, akkor az ő kegyelméből meghallhattam a hazahívó szót. Itt a vájú mellett a kisebbik fiú magába száll, és rádöbben, hogy otthon mindene megvolt. Magába nézett, és megbánta, amit tett. Megalázta magát, tudja, hogy a fiúi jogait már eljátszotta, azt elveszítette, de azt mondja, hogy hazamegyek béresnek, azoknak is jobb dolguk van az apámnál, mint itt nekem. Hát, ha visszafogad engem az én apám. Felébred benne az atyai ház emléke, mondhatjuk bátran, hogy honvágy támad a szívében. Nagyon érdekes, hogy a Lukács 15-ben három példázatot is látunk, Jézus beszél elveszett és megtaláltatott dolgokról. Először az elveszett bárányról, utána megy a pásztor, és a vállára veszi, és örömében a barátaival együtt ünnepel, aztán az elgurult pénz, az elveszett drachmáról olvasunk, kisöpri az egész házat, az asszony, hogy megtalálja azt a pénzt, a tékozló fiúnál pedig azt olvasjuk, hogy nem megy utána senki. Miért? Azért, mert a tékozló fiú nagyon jól ismerte a hazafelé vezető utat, ahogy ismerjük mi is. Tudja, hogy már csak egy út van az életre, az életben maradáshoz, amikor attól fél, hogy éhen hal, azt mondja, ha nem akar ott éhen halni, akkor ideje hazaindulni. Eljut idáig. Sőt, átgondolja, megfogalmaz azt is, hogy mit fog mondani, amikor megérkezik az édesapjának. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok többé méltó arra, hogy a te fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint a véreseid közül egy. Ekkor még nem tudta, hogy milyen fogadtatásban lesz része, de azt tudta, hogy ez az egyetlen hely, ahová mehet. Elindulhat haza. Testvérem, én nem tudom, hogy te hol vagy. Nem tudom, hogy hová visz, merre tart most az utad. De Isten jól tudja, és ő azt mondja, hogy gyere haza. A költő így fogalmazza meg, ha elfáradsz a világban, gyere haza megpihenni. Erre bíztat a mai igény. Erről szól a tékozló fiú hazatéréséről a holnap esti alkalmunk. Erről hallunk majd részletesebben, hogy hogyan indult el, hogy milyen érzések látogatták a szívét, hogyan fogadta őt az édesapja. Erről hallunk holnap, hogyha Isten éltet bennünket. Befejezésként még néhány gondolat, lehet az igénk alkalmazása. Hallottuk, hogy ez az apa hazavárta a fiát, ahogy bennünket is hazavár a mennyei édesatyánk, és mi minden nap megérkezhetünk hozzá. Egy idős lelkipásztortól hallottam egy történetet, a háborúban játszódik, egy család, egy szigorú családfővel, és a katona fiú, akit reménységgel minden nap vártak haza. És minden nap az asztalra egyel több terítéket tettek ki, hát ha megjön a fiú, és ez ment hónapokon keresztül. Minden nap az ebédnél egyel több teríték volt az asztalon, készen volt a helyen. De egy idő után azt mondta az édesapa, hogy vegyétek le a tányért. Már nem jön meg a fiú. Vegyétek le a terítéket, mert már nem jön haza. Testvéreim, milyen jó, hogy tart még ma a kegyelmi idő. Milyen jó, hogy itt lehetünk. Minden szívdobbanásunk Isten ajándéka. Milyen jó, hogy ma én is hazaindulhatok. Nemrég volt egy balesetünk, 2 évvel ezelőtt totálkáros lett az autó, de ott volt az a láthatatlan kéz a két autó között, és így mind az 5-en, feleségem és gyermekeink is hazaérhettünk. Ma én is hazaindulhatok. Isten nem akarja, hogy egy is elvesszen közülünk. Kész van a helyed, az asztal meg van terítve. Ma mielőtt álomra hajtanám a fejem, elmondhatom őszinte szívvel Istennek. Ezt az egyszerű imádságot, a tékozló fiú imádságot, vagy az én saját imádságomat, könyörülj rajtam, Istenem. Így legyen. Amen. Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk. Atyánk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, azért a meg nem érthető, de ma is megtapasztalható szeretetért, amelyet megbizonyítottál a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, hogy valóban őt adtad, hogy mi ne vesszünk el. És köszönjük, hogy mi hihetünk te benned. Köszönjük, hogy te feléleszted a honvágyat a mi szívünkbe is, a mennyei hajlék után is. Szégyenkezve állunk meg te előtted, olyan ritkán nézünk fel, és olyan ritkán várjuk valóban azt a napot, amikor megérkezünk hozzád a királyi mennyegzőre. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy ebben a történetben is megszólítasz bennünket. Köszönjük, hogy átélhetjük a legnagyobb mélységben is, hogy te lenyúlsz a magasból és felemelsz bennünket. Odaemelsz magadhoz a te szívedre. Köszönjük, hogy átélhetjük a mindennapi harcokban, a küzdelmekben, hogy te velünk együtt harcolsz a harcainkban. És köszönjük, hogy naponként munkálkodsz bennünk a te szent lelked által, és indítod a szívünket, hogy induljunk hozzád, hogy rendezzük veled a dolgainkat, hogy tegyük le minden terhünket ott a Golgotai keresztövében. Így köszönjük neked azt, hogy segítségül hívhatunk, hogy őrizd meg bennünket a hazafelé vezető úton. És könyörgünk, hogy te segíts nekünk megérkezni hozzád. Te segíts nekünk újult erővel folytatni az utunkat. Te fogd erősen a kezünket, és attól, hogy tudjuk másoknak is elmondani, hogy hazavár bennünket, mennyei édesatyánk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Tiszteletből fennállva vegyük az Úr áldását, testvéreink. Most azért Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.